Jó estét kívánok, és tisztelettel köszöntöm Önöket a Katolikus Egyetemi Lelkészség nyilvános előadás sorozatának idei első programján. Dr. Németh Norbert atya egyetemi lelkész a tavaszi három előadás központi témájául megint egy olyan kérdést választott, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat érdekel, érint, a mindennapjaikban szerepet játszik, és hát ez mindig a megjelentek számából is látszik, hogy sokakat izgat ez a kérdés. Ez pedig nem más, mint kereszténység és Európa jelene, és talán a jövője a 21. században. Elköré a téma köré csoportosul majd ez a három tavaszi előadás, és akkor át is adom neki a szót, hallgassuk együtt az előadását.
Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit. Immár 10. szemeszter az, amit megkezdünk most tavasszal. 5. éve tartjuk 2011 óta az egyetemi lelkészségnek ezt a nyitott előadás sorozatát. Most egy olyan témát választottam, amiről azt gondolom, hogy egyrészt, hogy izgalmas, meg egy olyan téma, ami közkedvelt Európában, legalábbis a családi asztaloknál a vacsora vagy ebéd alkalmával. Úgy gondolom, hogy minden gondolkodó, felelős és európai érző ember szóba szokta ezeket a témákat hozni, hogy hova tovább Európa, mi lesz veled Európa. Erről szeretnék, azt gondolom, hogy erről a mostanság eléggé aktuális témáról egy kicsit beszélni. Három előadás keretében fogjuk ezt a témát körüljárni. Ma egy kicsit a európai kultúrának a válságáról szeretnék, vagy Európa kultúrák válságában témát adtam az első előadásnak. Azt is elárulom, hogy ennek az előadásnak az ihletője József Ratzingernek az a könyve, amelynek ez a címe, hogy Benedek Európája kultúrák válságában. Ez volt az az első könyv, ami Benedeknek a megválasztása után, tehát 2005-ben elsőként jelent meg tőle. Ezt nem úgy szignózta, mint 16. Benedek pápa, hanem József Ratzinger, de már pápa volt, amikor ez a könyve megjelent. Három olyan előadása került összefoglalásra ebben a könyvében, amit korábban, mint a hittani kongregációnak a vezetője, vagy hírhettebb nevén a Szent Officiumnak az őrzője, illetve vigyázója, hirdetett meg Európa szerte, amikor felkérték az Európáról, európai kereszténységről, hogy tartson előadást, akkor születtek ezek az előadásai. Elsőként azt szeretném kicsit körüljárni, hogy mit is jelent a kultúráknak a válsága. Nem szeretnék ebben az előadásban demagóg lenni, ugyanakkor arról is szeretnék beszélni, hogy ez egy akut és talán sokunkat érintő téma. Benne lesz a hitvallásom, benne lesz papként a hitvallásom, meg úgy is, hogy hát aki Európát értékeli úgy, aminek keresztény gyökerei vannak, erről is szeretnék majd hitvallást tenni. Valójában az első gondolat, amit szeretnék mondani, az ahhoz a témához kötődik, hogy az európai kultúrának a válságát, aki azzal azonosítja, hogy most egy népvándorlás megborítja a klasszikus kultúránkat, akkor az téved, nem erről van szó, hogy egy radikálisan különböző kultúrájú népcsoportnak a vándorlása megzavarja egy korábban már itt élőknek a bevett és megszokott kultúráját. Az, hogy ez megtörténhet, hogy minket ez megzavar, ennek olyan oka van, amit önmagunkban legalábbis a kontinensnek a problémáiban kell megkeresni, és majd meg is találni. Egy 2007-es olasz cikk jutott a kezembe a napokban. Ebben az olasz cikkben, 2007-es, tehát 8 évvel ezelőtti cikk volt, leírták, felmérést készítettek Olaszország szerte, hogy hány mecset van Olaszországban, a 95%-ban római katolikus vallású Olaszországban hány mecset van, 735 volt. Az elmúlt 8 évben, mert ez a cikk mert nem csak 2007-es felmérésre hivatkozott, hanem volt mellé csatolva egy szintén ugyanennek az újságnak egy mostani kiadványa, amiben a cikk arra hivatkozott, hogy az elmúlt 8 évben 12-szer annyi mecset épült, mint ahány római katolikus templom Olaszország szerte. ez már egy kicsit elgondolkodtató. Vagy az is, hogy Köln városában a híres kölni dómnál nagyobb, magasabb mecsetet építettek. Ugye Köln az nem csak erről híresült el, hanem más kapcsán is a köztudatba beírta magát Köln városa legalábbis a új év környékén. Azt is látjuk, hogy azok, akik mostanság Európába betelepednek, finoman fogalmazok, nem küzdenek identitásválsággal. Elég komoly identitásuk van, amit markánsan fölvállalnak. Egyébként csak arra az egyszerű tényre szeretnék hivatkozni, amit szerintem, ha valaki autóba ül és mondjuk Németországba elutazik, mindannyian megtapasztaljuk, aki már volt Németország autóval, hogy megáll egy autópálya pihenőben, és észrevesz, hogy a török kamionsofőr leteríti a szőnyeget, és imádkozik, mert ő a napi ötször imáját ő komolyan veszi. Ugye nagyon ritkán látjuk a holland és a német kamionsofőröket litániát vagy rózsafüzét imádkozni az autópálya megállóknál. Ugye van, aki az identitását erősen őrzi, de ugyanúgy a vallási gyökereit is. Amikor Európa problémájáról van szó, akkor még egyszer mondom, nem egy tőlünk radikálisan különböző kultúra zavar meg bennünket, hanem az, hogy a mi kultúránk, elkötelezettségünk, hitbeli gyökereink gyengültek meg. Erről szeretnék elsősorban most szólni. Az Európai Uniónak ezt a szép kis zászlóját választottam, a 12 csillagát, ami majd a prezén keresztül végigvezet bennünket. Hát nagy formabontás nem fog történni, mindig a sárga csillagokban látjuk majd a tartalmi mondani valót. A válságnak mi is lehet az oka? Ratzinger pápa leírja ebben a könyvében, Benedek Európája kultúrák válságában című könyvében leírja, hogy valójában a racionalista kultúra okozza Európában a válságot. Az az észnek a, úgy is mondjam, tévesen, helytelenül felfogott szerepe, vagy önkény uralkodó szerepe, amely maga alá gyűri az erkölcsöt és a felelősséget is, hogy mindenek felett van az értelem, és ez magával vonza a technológiát, magával vonza a tudományt is, és ahol ez az ész ilyen értelemben kerül önkényuralmi szerepbe, ott nem lesz fontos az alázat, ami egy tudósnál, egy igazi tudósnál azért mindig szempont. Ratzinger így fogalmaz ebben a könyvében, Európa válságának a legnagyobb okát abban látom, hogy az ész teljesen önállósul. Az emberi értelem függetleníti magát a teremtő értelemtől, és az alázat követelményétől. Nagyszerű irodalmi példát is találtam ehhez a magyar irodalomból, Hamvas Béla pontosan hasonló dologról ír. A dolgok mértéke az ember lesz, az én, ami kezdete a mértéktelenségnek és a mérték nélküliségnek. Az intellektuális szofisztikának, a morális anarchiának, a nagyszájú hatalmának, a művészetben a divatnak, a közéletben a képmutatásnak. Az individualista és improvizált morál természetesen elveszti törvényes jellegét, és végül a jó és a rossz nem jelent mást, mint egyéni érdeket, amely naponként, sőt percenként is változhat. Ezt írja Hamvas Béla a Scientia Sacra kötetében. Ugye, ha megkérdezünk egy európai embert, hogy mi a szabadság, másképpen vélekedik róla egy német, másképpen a spanyol, a holland, a belga, a magyar, és másképpen beszél róla egy lengyel. Sokan a szabadság alatt az idegenektől való függetlenséget értik, vagy valaki úgy fogalmazza meg a szabadságot, ahol befejeződik az egyiknek, a szabadság ott kezdődik a másiké, vagy az akarat elhatározásának a lehetőségeit jelenti, vagy a negatív, pozitív szabadságot szabadnak lenni valamitől, vagy valamire, vagy éppen az emberi és az állampolgári jogokat jelenti, amit szabadságnak szoktak definiálni. Alapvetően a mai alkalommal három pápát fogok többször idézni, 16. Benedeket, II. János Pál pápát, Szent II. János Pál pápát és Ferenc pápát. azért ezt a három egyházfőt szeretném idézni, mert ők sokat beszéltek erről, illetve sokat figyelmeztették Európát, illetve az európai társadalmat azokra a veszélyekre, amely veszélyek már nem csak veszélyek, hanem úgy is mondhatnám, hogy a keserű és a férges gyümölcsöknek a tapasztalatát jelentik mostanság. A halál kultúrájának neveztem Európának a mentalitását II. János Pál pápa, amikor is egyik dokumentumában és beszédjeiben pedig egészen gyakran arról beszélt, hogy a hiperszexualizált európai társadalom nem tud meglenni két olyan dolog nélkül, ami az életet kezdi ki. Az egyik az a fogamzásgátlás, a másik pedig az abortusz. Egyébként a pápának volt egy zseniális mondás, ezt csak azért szeretném mondani, mert én ilyen még nem is hallottam, és amikor most visszahallgattam Szent Atyának ezt a beszédjét, ami egészen zseniális, és elgondolkodtató, meg az embert ledöbbenti, ahogy a pápa nagyon racionálisan próbál egy racionálisan gondolkodó természettudósnak visszakérdezni, aki nem a hit alapjainál. Azt mondja a pápa, hogyan oldható meg a nő és a magzat jogának ellentéte. Egyik azt mondja, joga van a szabadsághoz, a másik pedig az élethez kiállt jogért. Ugye ez a kérdés, amire az a természettudós, aki nem a hit alapjainál nem tud válaszolni. Illetve tud válaszolni, ez Európa egyik betegségének az oka, amit legalábbis Európa nyugati fele válaszként sokáig adott. Következő gondolat, ami szintén azt gondolom, hogy elgondolkodtató, és szintén talán sokunk számára újdonságot is jelent, mert lehet, hogy nem gondoljuk végig, amit gyakran olvasunk újságban, hallunk rádióban, vagy éppen a híradásokban, hogy óriási ellentmondás van aközött, hogy egyszer az egyik oldalon az egyén jogai mekkora hangsúlyt kapnak. Ugye erről nagyon sokat beszélnek, hogy ilyen jogunk van, amolyan jogunk van, ez az én érdekem, a személynek az érdekei, az önmegvalósítás és a személyes boldogulásnak a szempontjai, ezekről nagyon sokat beszélnek. Ugyanakkor a másik oldalon ugyanennek a személynek azt látjuk, hogy van egy degradálása is, hogy jogi vagy éppen biológiai tárgyán degradálják. Lenne sok időnk, akkor még a magyar irodalom gyöngy szemében még kereshetnénk, csak ajánlom a hallgatóság kedves figyelmében Madács ember tragédiájában, aki megnevezi világosan a bajt, a Falanster színben hangzik el, a tudós kísérleteit jellemezve Lucifer beszédjeként egy érdekes korrajz, ami azt gondolom, hogy nagyon igaz ránk. Ha kicsit drasztikusan fogalmaznék, akkor úgy is fogalmazhatnék, hogy Európa szellemi értelemben kicsit most számolja fel magát. Néhány évvel ezelőtt, jól emlékszem, 2008-9-es években Londonban, Barcelonában és Madridban megjelentek azok az autóbuszok, helyi járatok, amiknek az oldalára hatalmas betűkkel írták ki a következő szöveget. In the beginning man created God. There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Magyarul ez azt jelenti, hogy kezdetben az ember teremtette az Istent. Valószínűleg nincs Isten. Tehát nincs miért aggódnod, élvezd az életet. Ha nagyon sok időnk lenne, érdemes lenne a mondat első felét is elemezni, hogy valószínűleg nincs Isten. De most egy kicsit csak a mondatnak a második felével szeretnék foglalkozni. Ugye ez a mondatnak a második fele az volt, hogy hagyj föl az aggódásra, vagy ne aggódj tovább, és élvezd az életet. Tegyük föl, hogy valószínűleg van Isten. Tehát akkor aggódnunk kellene, hogyha van Isten, mert ugye az állítás az azt mondja, hogy valószínűleg nincs Isten, tehát ne aggódjál, hagyj föl az aggódással, és élvezd az életet. Tehát azok az emberek, akik hisznek, akik az életüket Istenbe vetett hitre alapozzák, pontosan az ő életük arról győz meg minket, hogy ők kevésbé szoronganak, kevésbé aggódnak, és könnyebben leküzdik a félelmeiket. Úgy is mondhatnám, hogy egy kicsit ez egy enciklopédikus tudatlansága, amit ez a mondat jelent, hogy valószínűleg nincs Isten, hagyj fel az aggódással. Hát pontosan az az ember hagyj fel az aggódással, akinek az életében van Isten, vagy szempont az Isten. Vagy mondatnak a másik felével is kicsit még el lehetne játszani, vagy bibelődni, hogy valószínűleg nincs Isten, élvezd az életet. Én azt gondolom, hogy ha egy-két a mi korunkhoz közel élt szentet így felevelítek, nem csak a katolikus egyházból, Rozsi Sütz, vagy Teréz anya, vagy második János Pál pápa, de akár napjaink nagy embereit, hiteles keresztény példaképeit is lehetne mondani, például Böjte Csaba, nem tűnnek életunt embernek, vagy az életundor nem sugárzik egyiknek sem az arcáról, sokkal inkább egyfajta nagyon mély boldogság, hogy jó helyen vannak, és hogy szilárd talajon állnak a hitnek a szilárd talaján, legalábbis erről győznek meg bennünket, és nem annyira látszik semmiféle savanyúság, aggódás vagy gyötrődés az arcukon, hogyha valaki egy Teréz anya képet, vagy egy második János pápa képet, vagy Rózsi Sütz képet vesz a kezében. Az emberi életet védeni kell a fogantatásától egészen a halálig, ez egy keresztény alaptanítás. Valójában a nyugati kultúra ezt az alapelvet dobta ki az ablakon. És amikor erről beszélek, akkor azt gondolom, hogy a kultúrák válságának, aminek a megtapasztalói vagyunk, ez az egyik alapkérdésem, ez az egyik alap problémája. Ritkán szoktam interakciót kezdeményezni az előadásokban, de most arra gondoltam, hogy mégis megkísérlem, hogy nem csak az előadás végén lehet nem is hangulati visszajelzést adni, vagy kérdéseket megfogalmazni, hanem menet közben is. Azt szeretném önöktől megkérdezni, tényleg érdekel mindenki véleménye, bár biztos azt gondolják, hogy van valami előzetes prekoncepcióm, és akkor vagy így alakítom az előadást, vagy úgy, ha majd a válaszom. Mert elárulom, őszinte leszek. Az a kérdésem, hogy tartsa fel az a kezét, aki azt gondolja, hogy 30 év múlva a gyermekei vagy az unokái sokkal jobban fognak élni, mint most önök, mint most ti. Körülbelül 6-an, 7-en tartották fel a kezüket. Ez azért azt jelenti, hogy egyrészt nekik komoly hitük van, köszönjük. Másrészt pedig az, hogy hát nagyon komoly a válság. Mert ugye az azt jelenti, hogy aggódunk, hogy mi lesz 30 év múlva. Egyáltalán nem vagyunk abban biztosak. Egyébként őszinte leszek, körülbelül erre számítottam, hogy kevés kéz fog magasba emelkedni. Ez azt jelenti, hogy hát a válságnak, hogyha van mérhető jel, akkor ez az, hogy 30 év múlva nem gondolom, hogy jobb lesz. Hát ez például egy jel. De hogy látjuk ennek az okait? Na ez az izgalmas kérdés. 1968 az nem csak Prágában volt izgalmas évszám, hanem a kulturális forradalom, vagy más néven szexuális forradalomnak is a fontos dátuma volt, amikor is minden olyan keresztény értéket megtámadtak Európában, ami addig a fontos és bevett, megkérdőjelezhetetlen értéke volt a kultúránknak, illetve a kontinensnek. A család, egy férfinek és egy nőnek a szövetsége, az élet, a gyermekáldás, a magzati lét. Ugye ennek köszönhette, ennek a virágzásának, hogy a családot, a férfinak és a nőnek a szövetségét, a magzati létet védte Európa, ennek is köszönhette addig életét vagy létét, így is mondhatnám, hogy ezeknek a család megtartó, életet őrző, védő értékeit, amiket bele is iktatott a törvényeiben. Most a kulturális forradalmárok ezeket mind megkérdőjelezték. Szabadság, igazságosság, egyenlőség, tolerancia, méltóság, emberi jogok. Úgy is mondhatnám, ezek olyan fogalmak lettek, amiket átrajzolt az ember. Egyébként nem akarok senkinek ötletet adni, hogyha valaki igazi zavart és káoszt akar okozni, akkor csak azt kell csinálnia, hogy itt bevett fogalmat másképpen értelmez. Átnevez. Tehát, hogy klasszikusan értelmezett fogalmakról ő más értelemben kezd el beszélni. Hát ugye erről egyébként van tapasztalatunk. Ezt csak azért mondom, hogy azt az alap igazságot ne felejtsük el, hogy a nyelvnek az a célja, hogy igazságot közöljön. Hát azért van ez az adottsága az embernek, hogy tud beszélni, hogy igazságot közöljön. Ezért a nyelvnek a megrontása az mindig nagyon súlyos bűn, mert azt célozza, hogy a tömegeket valaki félrevezessen. Igazából ez volt a minden diktatúrában a tömegek manipulálásának a hátterében, hogy a nyelvnek a megrontása. Úgy is mondhatnám, hogyha végignéznénk a történelmet, hogy minden totalitárius rendszer az megrontotta a nyelvet azért, hogy tudja manipulálni az embereket. Én csak egy fő szovjet újságnak a címére szeretnék emlékeztetni, Pravda, ami magyarul azt jelenti, hogy igazság. Lehetne napjaink média világjában is kicsit raffináltabb módon címeket elemezgetni. 16. Benedek pápának 2012. decemberében volt egy karácsonyi beszéde a római kúriához, illetve a Rómában hivatalt betöltő bíborosokhoz, amikor is a karácsonyi beszédjében azt mondta, hogy beköszöntött a 21. században az antropológiai forradalom. Az az antropológiai forradalom, ami a család valódi szerkezete ellen irányul, ami a családnak a létjogosultságát kérdőjelezi meg azzal, hogy törvénybe akarnak venni olyan együttélési formákat, ami nem volt klasszikusan a család értelmébe belefoglalható, illetve a családról más értelemben, nyelv megrontása, más értelemben kezdenek el beszélni. Így fogalmazott Ratzinger pápa, a csata az ember méltóságáért, a családért, gyermekeinkért és a jövőért folyik. Végső soron Isten országáért. Mi tehát a megoldás? Pápa, amikor az észnek a teljes önállósulásának a veszélyére fölhívja a figyelmet, akkor azt mondja, hogy a megoldás az az lenne, hogy ez az emberi értelem, Isten által adott képesség és adottság, az embernek ajándékozott talentum, ez újra találjon vissza eredeti céljához. Az ember valódi szabadságának a tiszteletben tartása ezt jelenti, hogy nem csak magam szabadságáért, hanem a másik szabadságáért is felelősséget vállalok. Amikor az előadás elején megemlítettem, hogy nem csak az emberi értelem önállósulásával, illetve korlátlan uralmával van baj, hanem ugye ez magával hozza szinte lavinaszerűen a tudománynak és a technológiának azt az egyeduralkodó szerepét, amit úgy szoktunk mondani, hogy vigyázni kell, ez a langsam bitte, tehát hogy nem minden szabad, amit lehet. Ez egy fontos erkölcsi szabály, amit manapság elfelejtettünk. Azt mondja Benedek pápa ugyanebben a beszédében, sokan tudományuk tárgyát abszolutizálva nem vesznek tudomást arról, hogy csak akkor van értelme működésüknek, ha ezzel önmaguk és mások javát szolgálják. A javát és nem pillanatnyi hasznát. Nem érdeket, nem kényelmet és nem profitot, hanem egy közösséget szolgálnak. Ezek után egy izgalmas találkozóhoz szeretnék mindenkit invitálni. Ez nem régen történt meg. Február 12-én Szent Atya Ferenc pápa Mexikóba tartván megállt Kuba nemzetközi repterén, ahol is Kirill pátriárkával találkozott és egy közös nyilatkozatot is adtak ki. Annak a 16. pontjában a minden oroszok pátriárkája, Kirill pátriárka és a római egyház vezetője, Ferenc pápa együtt úgy nyilatkoztak, bár nyitottak maradunk arra, hogy más vallások is gazdagíthatják társadalmunkat Európában, meg vagyunk győződve arról, hogy Európának hűnek kell maradnia keresztény gyökereihez. létezik-e keresztény kultúra, illetve hogy tudunk hűek maradni a keresztény gyökerekhez. Szerintem egy nagyon izgalmas dilemmát szeretnék felvetni mindenkinek, aki most itt hallgat. Ugye talán sokunknak ismerős ez a gondolat, hogy legyünk toleránsak, nagylelkűek is, hogy a másik embernek, vagy népcsoportnak, vagy vallásnak a felfogását tiszteljük, tartsuk tiszteletben. Hát úgy, hogy miközben mi is a saját vallásunkat szeretnénk azért gyakorolni, de a másikét is tartsuk tiszteletben. Mások világnézetét, ateistákét, agnosztikusokét, vagy más nagy valláshoz tartozókét. De ugyanakkor azt is halljuk az evangéliumokban, hogy menjetek és tegyétek tanítványom már mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nem arról van szó, hogy tartsátok tiszteletben, hanem menjetek és kereszteljétek meg őket, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Ezt csak azért mondom, hogy ritkán beszélünk erről a szempontról, amiről egyébként az iszlám gyakran beszél, meg hát a történelme tanúskodik is róla, hogy van egy missziós küldetése a kereszténységnek. Ami sajnos néha szégyenletes módon a keresztény történelemben összekapcsolódott erőszakos hittérítéssel, de a missziós lelkület eredendően azt jelenti, hogy párbeszéd. Nem azt jelenti, hogy én úgy tartom tiszteletbe a másikat, hogy közben azt mondom, hogy bocsánat, hogy keresztény vagyok, vagy ne haragudj már, hogy én meg keresztetbeteg, vagy én meg másképpen imádkozom, vagy más valláshoz tartozom. Szóval a megoldás az az, hogy menjünk és tegyük tanítványá, Krisztus tanítványává népeket, nem erőszakkal, nem kényszerrel, nem agitálva, és nem fegyverrel, hanem azzal, amit párbeszédnek hív az egyház, a párbeszéd kultúrájában, ahogy Benedek pápa is erről gyakran beszél. Második vatikáni zsinat, Redemptoris Missio dokumentuma így tanít erről. A misszió nem korlátozza a szabadságot, hanem inkább elősegíti. Az egyház javasol, de soha nem kényszerít. Tiszteli az embert és a kultúrát. Megáll a lelkiismeret szentség előtt. A keresztény kultúráról manapság nagyon sok szó esik. Szoktuk mondani, hogy keresztény Európa, meg keresztény ország, vagy keresztény nemzet. Valójában ilyen nincs a Bibliában. Tehát, hogyha valaki elkezdi lapozni a Bibliát, ilyet nem talál benne, hogy keresztény ország, meg keresztény nemzet, meg ehhez hasonlókat, ahogy nincs keresztény labda, vagy nem tudom, keresztény autó, nincs ilyen. Olyan van, hogy valaki Krisztus tanítását követi, vagy Krisztushoz tartozik. És ez az ember, aki Krisztushoz tartozik, ez, hogyha próbál ez az ember a maga helyén becsületes anyává, apává lenni, vagy dolgozni becsülettel, betartva a krisztusi szabályokat, az evangélium törvényeit és tanácsait, akkor mondjuk azt, hogy mint kovász átjárja a tésztát, vagy mint a keresztény lelkületével megkereszti azt a, először azt a munkahelyi közeget, vagy családi atmoszférát, vagy később a társadalmat, vagy egy egész kontinenset. Most, hogyha visszamegyünk a 4. században, amikor is a milánói ediktummal a keresztények számára a vallásgyakorlat szabad lehetett, és aztán később, amikor államvallássá alapult a kereszténység a római birodalmon belül, akkor ugye annak lettünk tanúi, hogy olyan emberek, akik Jézus Krisztusnak a követői lettek a tanításban, az életvitelben, igazában ugyanúgy éltek, hogy a Dionétoszhoz írt második századi levél írta, ugyanúgy ennek a világnak voltak a polgárai, csak éppen nem öltek embert, és nem csaptak be másikat, nem végeztek magzatelhajtást, de ugyanúgy ebből a világból valók voltak. Persze, amikor a 4. század után, főként amikor a hatalmi politikába is bekerültek a keresztények, vagy akár az egyháznak a vezetése, akkor nagyon sok olyan feladat és funkció kapcsolódott a kereszténységhez, ami eredendően nem Krisztus tanításából származott, és akár a társadalmi berendezkedés, akár a tudományok világát nézzük, a kereszténység az dominált. Tehát, hogyha nézzük a az első egyetemnek a megalakulását, amíg a nagy tudományok, disziplinák nem alakultak ki, addig igazából teológiát oktattak, az különböző szempontokból, a hittudomány létezett, meg a társadalomban is lépten nyomon a keresztény értékekkel találkoztak. Tehát ilyen értelemben, ha azt nézzük, van keresztény Európa. Persze, azt mindjárt hozzáteszem nagyon komoly önkritikával, hogy ez nem mindig volt jó. Mert pontosan egy ilyen társadalomban volt igazán problémás, vagy az komolyan szemet szúrt, amikor valaki azt látta, hogy hát ez egy keresztény államberendezkedés, ez egy keresztény birodalom, és mégis a hitről leválik. Tehát más a vallásosság, meg a hit. Ugye a vallásosság az meg lehet hit nélkül, ezt szoktam sok példával bemutatni. Az egyszeri sekrest is, aki egy cifrát káromkodik, aztán utána kezébe veszi a feltámadt Krisztus szobrot, és beénekli Krisztus feltámadt e napon. Ugye jó eklatáns példa annak, hogy létezik vallásosság hit nélkül. És azért az Európát is megkísértette, pontosan ebben a berendezkedésében, és miközben erről beszélek, nyilván ebből való kiábrándultság is létezik akkor, amikor a válság gyökereit keressük, akár a modern forma, vagy akár a 1968-as kulturális forradalomban. De azt is hozzá kell tenni, hogy ugyanez a kereszténység sokat próbálkozott azon, hogy a hitelességét próbálja megőrizni. Nyugati reformáció, az egyház nyugati reformáció ezért történt, vagy azok a reform mozgalmak, amik még korábban a katolikus egyházon belül, például a Klünyi reforma szintén ezeket a vadhajtásokat akarta visszavágni. Tehát azért, mert nincsen keresztény ország meg nemzet, ez nem azt jelenti, hogy ezek nem fontosak a keresztény szempontból, de fontosak, hogy Jézus életében is fontos volt, hogy tiszteletben tartotta saját kultúráját és nemzeti szokásait, ebbe született bele. De azt is hozzátette Jézus, hogy ezek a szokások nem végső céluk. A szombat lett az emberért, és nem az ember van a szombatért. Ugye kultúránknak van egy nagyon komoly veszélye, mégpedig az, amikor egy kultúra úgy jelenik meg, hogy szétválasz, tehát hogy van a magunk fajta, meg a maguk fajta, amikor vagyunk mi, meg ők. Ha egy kultúra így szétválaszt, akkor az biztos, hogy nem az egységet, meg nem az együttélés segíti, meg nem a felebaráti szeretetet szorgalmazza, semmiképpen nem keresztény szempontból. Ha a kultúra, mondja Benedek pápam, ugyanebben a 2012-es beszédében, amiben élek, a közösség szokása és elvárásai, amelyhez tartozom, azt sugallják, hogy a másfélét ne úgy kezeljem, mint magamat, akkor annak a közösségnek a szokásai elválasztanak az Istentől. Ezek után egy mai előadásnak egyik gerinc gondolatáról szeretnénk beszélni, keresztény Európa mítoszáról, ami egy olyan gondolkodóhoz kötődik, aki Dél-Afrikában született, zsidó származású, és egy New York-i egyetemen oktató, és mindezeket a gondolatait a Pázmány Péter katolikus egyetemen mondta el, dél-afrikaiként, zsidóként, New Yorkból érkezve. Úgy hívják, hogy József Weiler. Ez a gondolkodó használta ezt a fogalmat a mai korrajzként Európára nézve, hogy keresztény Európa mítosza. Egy kérdőjelet is hozzárakott. Azt mondja, zsidó vallásuként és nem ennek a kontinensnek a gyermekeként, dél-afrikaiból elvándorolt Amerikába, és ő mondja, hogy igazában Európa jövője abban van, hogy az identitását vállalja. Minden kontinensnek van valami identitása. Volt identitása. 1968-ban az történik meg, hogy ez az identitása Európának megkérdőjeleződik. És egyébként ez tovább kérdőjeleződött. Ez az identitás nem azt jelenti, hogy ez kirekesztést jelent, hogy akkor aki nem ebbe az identitásba tartozónak érzi magát, vagy aki nem vállalja föl ezt az önazonosságot, akkor annak nincs hely a kontinensen. még azokra sem vonatkozik, akik olyan őslapúsai az európai kontinensnek, akik már nem vállalják ezt az identitást, azokkal szemben sem jelent ellenséges hozzáállást. Azt mondja, ez az identitásunkra való újra rátalálás azt jelenti, hogy a jövőnket találjuk meg, mondja zsidóként és Dél-Afrikából Amerikába elszámozottként. Weiler szerint Európát mindig is a tudomány és a hit, ahogyan ő mondja, Athén és Róma határozta meg. Egy közösség fennmaradása igényli a tudománynak és a hitnek az alapjait. Ha ezeket nélkülözi, akkor nincs jövője. Arról is beszélt Weiler, hogy az európai integráció kezdetben, amit a Európai Unió alapító atyái, a Adenauer kancellár, vagy Schumann elnök, vagy de Gasperi elnök, mint kereszténydemokraták egyébként kitaláltak, az nem egy gazdasági érdekszövetség volt eredendően, meg nem is, hogy jól járjuk a piacon, vagy a másikat lenyúljam, vagy a másik országból valónak kevesebb fizetésért adjak munkát. Eredendően az ő alapgondolatuk az a keresztény gyökerekre vonatkozott, az Európa identitására vonatkozott. És Weiler ugyanerre hivatkozik, hogy ez az európai integrációnak az alapgondolata azért szerveződött Európa közösségbe, mert rájött arra, hogy közösségben sokkal erősebb kontinens. Az emberek közelítéséről van szó, és közeledéséről, és közösségi létéről van szó, ahol nem csak jogok vannak, hanem felelősség és kötelezettség is van. És igazából, miközben manapság csak erről az oldalról hallunk, hogy jogok, meg érdekek, meg gazdasági szempontok, sokkal kevésbé halljuk ezeket a hangsúlyokat, amik erről szólnának, hogy kötelezettségek, felelősségvállalások és sorsközösség, vagy éppen a saját öntudatunknak a keresése kötelezettségről van szó, mármint a kötelezettségszegés szempontjából. A klasszikus antikvitás mellett Weiler szerint, zsidó gondolkodó szerint valójában a legnagyobb hatást erre a kontinensre a keresztény vallás tette. Nyilván nem kell nagyon komoly történelmi mélységekben elidőznünk ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy akár amikor a Római Birodalom fölveszi hivatalos államvallásként a kereszténységet, vagy a középkori keresztény birodalmak, ezek vállaltan evangéliumi tanácsokra, illetve evangéliumi elemekre építették a berendezkedésüket és a jogrendjüket is. Úgy is mondhatnánk, hogy az első kartája Európának az a 10 parancsolat után az evangéliumi tanácsok voltak. Úgy fájdalommal meg kell jegyezni, hogy manapság, hogyha végignézzük ezeket az evangéliumi tanácsokat, vagy 10 parancsolat szabályait, akkor ezt már mind kikukázta, vagy leszavazta Európa, legalábbis az uniós országok nagy része. Azt mondja Weiler, hogy ez a kereszténység fokozatosan átformálta az európai civilizáció egészét, ő így fogalmaz, humanizálta és divinizálta a kultúra valamennyi területét. A hit és a kultúra kapcsolata az európai civilizáció történetének egyik alapvető értelmezési kerete. Sokan aggódnak Európa, vagyis a keresztény Európa jövő, nem Európa, hanem a keresztény Európa jövőjéért. Nagyon sokan aggódnak. Kell aggódni. Hogyha a kereszténységnek a történetére nézünk, akkor valójában indulásnál azt látjuk, hogy oroszlánok tápláléka volt, vagy gladiátorok játékeszköze az induló kereszténység. Több ezer vértanúja volt. Őrült római császárok fáklyaként használták a keresztény mártírokat, amikor mentek cirkuszi játékokra. Vagy diktatórikus rendszerek, vagy akár a náci, vagy a kommunista diktatúrák, szintén a hitüket, nagyon komolyan vevő embereket mennyit, hány milliót deportáltak, vagy megöltek hitük miatt. És hogyha tovább nézzük, akkor, és elérkezünk a mai időkig, akkor azt is látjuk, hogy ma is rengeteg vértanúja van a kereszténységnek. Ökumenikus ima héten, amikor elmékedés vagy ige szolgálatot végeztem éppen akkor, ahogy készültem. Megtaláltam azt az adatot, ami rögzítettem a 2015-ben a hitükért, ténylegesen a hitükért vértanú halált halt keresztényeknek a számára. Több mint 7100 keresztény adta életét 2015-ben, 90%-a Szíriában. Tehát nincs messze tőlünk, hanem ez egy olyan történés, ami mindig is a kereszténységnek a velejárója volt. Úgyis mondhatnám, hogy bizonyos szempontból kell aggódni, másik szempontból nem kell aggódni a keresztény Európa jövőjéért. Egyébként, amikor Jézus egyházat alapít, és az Péterre bízza, azt mondja, pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Jól lehet, azt nem mondta, hogy az európai egyházon, hanem az egyházon nem vesznek erőt a pokol kapui. Talán sokunknak mond ez a név valamit, hogy Gyökösi Endre, Bandi bácsi. A sokak lelki tanító mestere volt, protestáns lelkész, pszichológus. Gyakran beszél arról, hogy a keresztény ember az annyit jelent, úgy értelmező definíciót, hogy a krisztusi féle, vagy a Krisztus féle ember. És ő beszél egy alkalommal erről, hogy igazából, amikor ezt egy kontinensre alkalmazzuk, ezt a jelzőt, ha már lehet, már az előbb azt mondtam, hogy a labda se lehet, meg az autó se, akkor kontinensre, hanem igazából a krisztusiak vagy a keresztények azok, akik tényleg Jézust követik, és ők részévé válnak egy társadalomnak, egy nemzetnek és egy kontinensnek, és azt tudják alakítani, ilyen értelemben lehet keresztény országról, nemzetről és kontinensről beszélni. Egy alkalommal így fogalmazott Gyökösi Endre. Ha van keresztény tanítás, az a krisztusi féle. Erre áll meg az igazi definíció, amire azt mondjuk, hogy keresztény. És ha létezik ez a Krisztus féle tanítás, amit követnek, akkor van keresztény gyülekezet, van keresztény nemzet, és van keresztény Európa. De csak is ebben az értelemben létezik keresztény Európa. Miután már ennyit beszéltem a európai keresztény Európának a válságáról, vagy az európai kultúrának a válságáról, mi is ez a kultúra? Valaki azt is mondhatná, hú, de logikátlan, hogy most beszél arról, hogy mi a kultúra. Szándékosan először a válságról akartam beszélni, aztán mit is jelent igazából a kereszténység. Egy kicsit utána szóljak, hogy mit értek a kultúra alatt, mert vigyázni kell, mert a nyelvet azt azért kaptuk, hogy az igazságot fejezzük ki a nyelv segítségével. A kultúra igazában egy tág értelemben vagy definíció szerint a közösségnek a műveltségét jelenti, ahol megjelenhet bármiféle reflexió vagy olyan szimbólum, ami az embernek a tehetségéhez, Isten adta talentumaihoz kötődik. Másfelől, és én ezt szeretném inkább hangsúlyozni, olyan, mint az immunrendszer. Azért erről beszélek, mert fogalmakra az előadás második felében nagyon kockázatos beszélni, mert akkor hátra unalmassá válik. Olyan, mint az immunrendszer a kultúra. Az immunrendszernek a működése látszólag az észrevehetetlen. Akkor veszük észre, hogyha nem annyira működik, vagy hogyha egyáltalán nem működik. Az immunrendszer hiányából döbbenünk arra, hogy rá, hogy milyen fontos az immunrendszer. A kultúra hiányából döbbenünk arra rá, hogy milyen fontos a kultúra, vagy amikor elakad a kultúra, vagy akadozik, akkor vesszük észre, hogy az mennyire fontos és milyen értéke van. Az emberi civilizáció fennmaradása szempontjából fontos ez az immunrendszer, az ellenálló képesség, amit a kultúra segít, illetve a kultúrára alapult, vagy épülő társadalom, vagy nemzetnek az életét segít és a jövőjét gondozza. Amikor a kereszténységről úgy beszélek, hogy részévé vált egy kontinens életének, meghatározója lett a mindennapjainak, a törvénykezéstől a hétköznapi életig, akkor nem valami távoli képekre vagy fogalmakra gondolok, hanem gondoljuk arra, hogy az ünnepeink, az időszámításunk, minden ünnepünk igazából pontosan a kereszténységből fakad itt Európában. Vagy nézzük meg, egy ilyen kedves képet is szállítottam, pár híresebb múzeum, Louvre, akkor a British Múzeum, szép művészeti természetesen, és a Kunsthistorisches Múzeum Bécsben, ezeknek a képeit látjuk. Eljátszottam a gondolatot, hogyha leszednénk az összes keresztény ábrázolást, vagy keresztény műalkotást ezekből a múzeumokból, igazából elég lenne egy raktárhelység, ahol a számotrekeinkét, meg a Hammurapi törvényoszlopát összetolnánk, meg egy pár ilyen dolgot, aminek nincs köze még a kereszténységhez, és nem kellene ezeket a nagy múzeumokat fönntartani és üzemeltetni. Ennyire részévé vált ennek a kontinensnek a hétköznapjaivá, művészet meghatározójává a vallás, a kereszténység. Európa annyira lehet keresztény, amennyire jelen vannak, jelen maradnak benne a keresztények. Erről a gondolatról majd még hosszabban is fogok a második előadásban beszélni, amikor is az Európát jellemző ilyen fóbiáról beszélek, a krisztiánofóbia, vagyis a keresztény ellenesség, vagy a keresztény értékektől való ilyen beteges félelemről szeretnék majd beszélni, hogy ezeknek milyen szellemi gyökerei vannak. Nemrég volt Magyarországon a jezsuitáknak a vendége, Henri Boulard, egyiptomi jezsuita szerzetes, a Párbeszéd házában migránsválság közlekedő edényei címmel tartott előadást, roppant izgalmas, a YouTube-on is megtalálható, igen, ajánlom a kedves figyelmükben. Egy nagyon érdekes gondolatot mond, hogy egyiptomi jezsuitaként európaiaknak az önmagukban és az értékeikben való kételkedése teszi igazán gyengévé és törékenyé ezt a kontinenst. És az előadásnak az utolsó perceiben egy kicsit erről szeretnék beszélni, és arról, hogy a említett pápák erről mennyi figyelmeztetést adtak már korábban, különösen is második János Pál, Szent második János Pál pápáról szeretnék beszélni. Szent második János Pál pápa 2004. június 20-án az Urangyala beszédjében egy nagyon kemény üzenetet adott a akkor nemrég kibővült Európai Unió összes országának, és Lengyelországot nem azért emelte ki az összes uniós ország közül, mert onnét származik, hanem mindjárt értjük majd a gondolat miatt. Megköszönöm Lengyelországnak, hogy az Európai Fórumon hűségesen megvédte földrészünk keresztény gyökereit, amelyekből kinőtt korunk kultúrája, amelyből kifejlődött civilizációja. Nem lehet elvágni azokat a gyökereket, amelyekből származunk. Ugye a vallásnak a háttérbe szorítása Európában nem csak igazságtalanság, hanem egy nagyon helytelen gondolkodás. Mert az a történelem meghamisítása. Ha valaki egy ilyen európai történelmet, amit a kereszténység ilyen módon átjárt, most újra utalnék a múzeumra, ünnepeinkre, szokásainkra, egyszerű köszöntési formáinkra, Isten veled, Isten hozott, hogyha ezekre a nagyon egyszerű kifejezésekre gondolok, meg ami a hétköznapjainknak a részévé vált, akkor értjük, hogy ez meghamisításon ennek a kontinens történetének, történelmének. Ugye a múltban is nem csak ezt a kontinens, más kontinenseket is meghatározott. Történelmükben, kultúráikban egy-egy vallás. Ha Afrikára tekintünk, vagy éppen Ázsiára, ugyanígy arról is lehetne gyönyörű előadásokat tartani, csak arra nem én vállalkozom, mert én ezt ismerem, azt nem annyira, úgyhogy arra majd egy másik előadót fogunk felkérni, vagy megkérni. Ugyanígy Szent II. János Pál pápa ebben a urangyali imádságában következőt mondja: csak egy olyan Európa lesz képes a harmadik évezred kihívásaira válaszolni, amely nem felejti el, hanem éppen ellenkezőleg ismét felfedezi keresztény gyökereit. Európa ugyanis nem pusztán gazdasági közösség, hanem a spirituális értékei biztosítják számára a lelkületet. Végül azért azt is el szeretném mondani, különösen a fiataloknak mondom, hogy kár lenne Európát a kereszténységre leredukálni. De Európát a kereszténység nélkül értelmezni meg katasztrófa lenne. Egyébként nagy és komoly kísérletek vannak erre, csak azért mondom, hogy ez érinti életünket is egy kicsit. És Christoph Schönborn így fogalmaz, Bécsi bíboros érsek, ennek a kontinensnek örökségét, örökségének gerincét a kereszténység alkotja, amely nélkül Európa történelme nem értelmezhető. Második János Pál pápa egy magánbeszélgetésben azt is megfogalmazta, hogy 2004-ben, amikor aktuális volt a preambulumnak az újrafogalmazása, akkor úgy látta, hogy ez a racionalizmusnak a kultúrája, vagy a racionalizmusnak az ereje, vagy a felvilágosulásnak ez a is mondjam, túlzó ereje olyan erős a törvényhozóknál, hogy kialakult a kereszténységtől való beteges félelem, és ugye ezért nem került ez bele. Ugyanebben a preambulumban, hogy bekerüljön a kereszténységre való hivatkozás, vagy nem, Ricardo Pedrizzi szenátor így fogalmazott, súlyos és elfogadhatatlan a kereszténységgel szembeni fülsüketítő csend. Vagy Antonio Martusiello, aki akkor miniszterhelyettes volt Olaszországban, így fogalmazott, a kereszténység mellőzése olyan hiányt jelent, amely megalázza az egész civilizációnkat. A leépített európai identitás az leépített nemzeti identitáshoz vezet és kiszolgáltat mindenkinek bennünket. Valójában, amikor az összefogott Európa és közösségé szerveződött Adenauer, Schumann és de Gasperi jóvoltából, akkor pontosan az volt a vezérelv, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak, a hitünk, illetve keresztény gyökereink kapcsoljanak bennünket egységbe. Kereszténység az létezhet Európa nélkül. Gondoljunk csak Afrikára, gondoljunk Ázsiára, gondoljunk Dél-Amerikára. Bőven létezhet a kereszténység Európa nélkül, de Európa nem tud létezni kereszténység nélkül. Ha ezekből az előadás sorozatokból valamit hazaviszünk, azt gondolom egyik legfontosabb, hogy nem mindegy, mit adunk tovább, amikor újra felteszem a kérdést, hogy 30 év múlva mi lesz, jobb lesz-e. Nem mindegy, ennyire nem mindegy, hogy miben erősítjük egymást, és hogy mit adunk tovább. Ferenc pápa 2014. november 25-én járt az Európai Parlamentben. Egy nagyon brutális beszédet mondott egyébként, szerintem nagyon sok képviselőt, nem merem megmondani, milyen színekben szolgáló képviselőt, szerintem végig sértett. Amikor is következőt mondta. Térjetek vissza Európa, az Európai Unió alapító atyáinak szilárd meggyőződéséhez, akik olyan jövőt képzeltek el, amely a megosztottságokat leküzdő, a földrész népei között békét megvalósító együttműködésen alapul. Ennek az ambiciózus politikai tervnek a középpontjában az emberbe vetett bizalom állt. Nem annyira, mint állampolgár, vagy mint gazdasági alany, hanem mint személy, aki transzcendens és hívő ember. 2000 éves történelmi összefonódást olykor konfliktusok, tévedések és bűnök szabtalták, de mindvégig a jó építésének vágya vezérelte. Ezt látjuk városaink szép műemlékeiben, ne felejtsétek ezt el, kedves európai parlamenti képviselők. De még inkább ezt a szeretett szolgálatot láthatjuk azokban a cselekedetekben, amit egyszerű, gyenge, szegény emberek felé tesznek keresztények napjainkban észrevétlenül. ezt a történelmet tovább írjuk, ha jól írjuk. Ez a jelenünk és a jövőnk is, ez adja identitásunkat. Európának erős szüksége van arra, hogy újra felfedezze arculatát, hogy növekedjen híven alkotói atyáihoz, az ő szellemükhöz békében és egyetértésben. Köszönöm a figyelmet! Mennyi idő van, mert nincs órám is, elvesztettem az időérzékemet, köszönöm szépen. Szeretném, egy órás előadást akartam tartani, akkor sikerül. Azt szeretném megkérdezni, hogy van esetleg kérdése, hozzászólás az elhangzottakhoz, mert mondtam, hogy interakcióba bocsátkozom most már nem csak a előadás végén, mert múltkor tapasztaltam, hogy lehet, hogy úgy fogalmazok, hogy kevésbé vetek provokatív témákat, és akkor így nehezen lehet rá szólni, vagy megszólalni, és az volt az a kérdésem igazából, hogy most esetleg van-e valakiben kérdés, vagy hozzászólás, szívesen meghallgatjuk. Ha nincs, annak is örülök, és jól alszom, akkor is.
Nagyon sok gondolatot tartalmaz itt az előadás. Engedtessék meg, hogy nehezen tudok ebből a székből találni. Egy-két ebből a gondolatból eszembe jutott. Az egyik, hogy az Európai Unió vezetői, azok úgy látom, hogy ebből a 68-as nemzedékből származik a meghatározó színe java. Ez részben magyarázat, meg visszatér az előadásra. Másik gondolatom az volt, hogy ugye ez a nagy népvándorlás kapcsán az a vezérelv, hogy integrálni kell ezt a sok idegen. Én azt gondolom, hogy ez egy tévút, és a magyar történelem se erre adott, hiszen hanem asszimilálni kell. Tehát ha valamilyen módon kezelni kell, akkor azt mondja, asszimilálni kell. Hát ebben nem tudom, hogy a kereszténység mennyire tudja asszimilálni ezt a tőlünk táborából.
Ezt az iszlámtól kell tanulni, mert ők jól csinálták a
fiát. És akkor még egy provokatív kérdést azért hadd mondjak, hogy szó volt arról, hogy az utóbbi három pápa megnyilatkozásai e kérdésben hát, idézhetők. Emlékszik azt, hogy mindannyian, amikor az első megnyilatkozása volt másfél Ferenc pápának, azért egy kicsit sokkal úgy érezzük, hogy vagy én legalábbis így érzem, hogy talán nem mérte föl akkor, vagy nem volt kellő információja arról a eszéről, meg arról a helyzetről, ami aztán bekövetkezett. Tehát valószínűleg ő egy más világból jött, tehát Dél-Amerikában más tapasztalatai voltak, és feltehetően arra értette, hogy hát a szegényeket, meg a társadalmi konfliktust kellene oldani, de azt én nem láttam, hogy nem derült ki számomra, hogy ő átlátja azt, hogy milyen veszélybe került Európa és a kereszténység. Nem tudom, hogy utána az volt egy kicsit az a meglátása, hogy csendesen megnyilatkozásai vannak, vagy nem is nagyon nyilatkozik erről a kérdésre.
Na hát minket is fölpiszkálta a Ferenc pápának a megnyilatkozása, és ugye sokan így kombináltak mondjuk a magyar gondolkodás, illetve Magyarország jellemző közgondolkodás és felfogás, illetve a Szent Atya gondolkodása között, meg még összehozták, úgyis, na ezért nem jön Szombathelyre, ezek butaság, tehát ezért ilyen, ez a, nem tudom, klik meg miért vannak ilyen sekélyes újságok, amiknek a szintje most nem ezen a nem ezen a szinten válaszolná, meg minket is egyébként megérintett ez a gondolkodás, mert Ugye ez egy akut életveszély is ez a történet. Én bevallom, 2014 előtt nem találkoztam, tudtam mi a migráns, meg hogy migráció ezekről a fogalmakról, azért hallottam nyilván, de azt gondolom, sokan akkor a magyar közgondolkodásban akkor lett hétköznapi, szóval nagyon hamar beírta magát a migráns kifejezés a hétköznapi nyelvünkben és szótárunkban. És azt gondolom, hogy ez egy jogos félelem, hogy egy nemzet azért attól nemzet, hogy ő hát asszimilálja azokat, akik bejönnek, akik mondjuk, tehát hogy is mondjam, a készséget ki is mutatják, hogy ők szeretnéknek kultúrát, nyelvet tanulni. Van egy német barátom, egy észak-német városban nyelvet oktat, Németországba bevándorolt sok százezer egyik csoportjának, ő egy 280 fős csoportnak tartja a német órát hétvégente, mert tanárként dolgozik hétfőtől péntekig, és ugye a német büdzsé az fizeti nekik a szombat vasárnapi extra órákat, amit a migránsoknak adnak. Legelső alkalommal kettő ment el szombat előadásra, vasárnap már se volt a nyelvórára. Mondjuk nem, ezt ő mondta, saját ismerősi körökből hallottam, de lehet, hogy csak ebben a városban volt ilyen nagyon fura hozzáállás. A Ferenc pápához visszatérve, egyébként picit óvatosabban fogalmaz, inkább így mondanám, most már ebben a Kirill pátriárkával közös nyilatkozatában is elég világos, hogy picit óvatosabban fogalmaz, azt mondja, hogy vissza kell térni Európának a keresztény gyökereihez, míg úgy is, hogy közben tiszteljük más valláshoz tartozóknak a kultúráját és vallási szokásait itt Európában. Na de azért az mégiscsak furcsa, hogyha mi 12-szer annyi meccset épül egy római katolikus, messze római katolikus többség országban, és akkor majd következő alkalmakkal elkezdek arról is beszélni, hogy mennyire furcsa, amikor egy muzulmán országból származó anyuka feljelenti a olasz iskolaigazgatót, mert kereszt van a tanteremnek a falán, meg amikor a norvég zászlóban elkezdi zavarni az oda néhány hónappal megérkezőt a kereszténység szimbóluma kereszt. Ugye ezek azért bicskanyitogató javaslatok, meg ötletek, így mondjuk egy nemzeti szimbólumnak, a zászlónak, meg a olasz iskolákban a kereszt az nem csak mint a keresztény hitnek a szimbólum, hanem az, ahogy az előbb is próbáltam elmondani, az egyszer egy társadalmi szimbólum is, az olasz társadalomnak egy fontos szimbólum, amiben kifejeződik a hitük, meg a meggyőződésük. Na, visszatérve, ő migránsoknak a gyermeke, északos családból vándoroltak ki Buenos Airesben, nyilván egy sokkal érzékenyebb hozzáállás van Ferenc pápával a témához, amúgy ő a Jézus Krisztus történetét is egy kicsit a migráns kérdésből közelíti meg. Amúgy pedig azt gondolom, hogy szerintem, illetve ez a Római Katolikus Egyház hivatalos álláspontja és meg a személyes hitvallásom, hogy akit a hitért, illetve politikai meggyőződésért üldöznek, meg halálig üldöztek a saját hazájában, annak bármikor ajtót kell nyitni, ezt tették a 56-ban kivándorolt magyarokkal kapcsolatosan is, akik hitük vagy politikai hozzáállásuk miatt kellett, hogy elhagyják az országokat, viszont hát nem mindenki ilyen. Van egy érdekes fogalom a magyar nyelvben, egyébként ahogy a Böjte csak úgy fogalmazott, mindjárt a fogalmat is mondom, hogy mit gondol megkérdezte egy riporter tőle, mit gondol a határzáról, vagy hát a kerítésre a határon, azt mondja, szerintem nagyon jó dolog, ezt mondja Böjte Csaba, csak legyen rajta egy nagy kapu. És aki bejön rajta, az tudja megmondani, hogy kicsoda, és nem mindig január 1-én szülessen. A másik, amit szeretnék mondani, ugye ajtó és ablak, ezek nagyon fontos fogalmak, ezeket tudjuk kinyitani, amikor tényleg szüksége. Van egy furcsa magyar szó, nyílászáró.
Lelkipásztori egy napokon hallottam azt a koptok lelki gondozásával megmondottatját. Őtön 2004-ben hitták be ide Magyarországra, és arról beszélt, hogy ők mennyire
természetesnek veszik azt, hogy őket üldözik. Ugye Jézus mondta a tanítványoknak, hogy bíróság elé állítani a vesetőidet, nem akarok idézni, és annyira természetes volt, hogy nekik ez a kereszténység. Tehát Jézusért vállalni kell. És igazából megkérdezték tőle, hogy mit tanácsol nekünk. Röviden ennyit válaszolt, hogy adjátok át a hitet gyermekeiteknek. Rövid tömör mondat, nem vallásosságról beszél, hanem a hitet adjuk át. Na most azt gondolom, hogy ez országban is ez ma nagy gond, meg az Európa meg egyértelmű. Tehát, hogy nincs átadva, tehát a kultúráról beszélünk, tehát ha odahozza a családba, vagy bárhoz, a közösségekbe, tényleg nem sikerül úgy átadni az Isten hitünket, személyes hitünket, akkor ez elsorban.
Én erről nagyon egyszerűen gondolkodom, hogy egy gyermek az ugye mindent meg szokott kérdezni, hogy anya, miért rajzolsz keresztet a kenyérre? És akkor egy anya elmondja, azért rajzolunk keresztet a kenyérre, mert ez Isten ajándék, hogy ma ehetünk, és hogy ezt megjelöljük. És ha leesik a kenyér, miért puszilod meg a leesett kenyér darabkán? Mert hogy ez a betevő falatunk, a mindennapi kenyerünk, amit kérünk az Úr imádságában. Én azt gondolom, hogy én sem így gondolom, hogy nem tudom milyen tanúrák, meg nem tudom milyen szemléltető eszközök kellenek, meg kulturális szimbólumok, hanem ilyen piciben történik, hogy tudjuk, mert ez a hit átadás, és nem a vallásosság, hogy te gyerekem ragasszál rúzsafűzért a visszapillantó tükörre, mert akkor az biztos megó a balesettől, tehát ez nem az. De nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, akkor Ritának szeretném visszaadni a szót, és akkor ő zárja majd az estét. Még mielőtt Rita idejér, annyit szeretnék mondani, hogy a Agora Savaria Filmszínház és a Szombathely Egyház, mely a közös vetítés sorozata indul a héten, március 2-án a Saul fiát lehet látni. Egy héttel később, 9-én a Szigetet, két héttel később a Mári történetét, mindig 6 órakor kezdődik, a belépés 600 forint mérsékelt ár.
Est zárásaként én Márai Sándor gondolatát szeretném közvetíteni itt mindannyiunk fele, aki a kultúrával kapcsolatosan az igényt, az igényességet hasonlóképpen fogalmazta meg, ahogy az Atya is egész este erről beszélt nekünk. Egy kultúra nem csak akkor pusztul el, ha Athén és Róma finom terein megjelennek csatabárdal a barbárok, hanem elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok megjelennek egy kultúra közterein, és igény nélkül nagy keresletet, kínálatot és árucserét bonyolítanak le. Te válogass! Nem lehetsz elég igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Ez a dolgod, ha ember vagy, és meg akarod tartani ezt a rangot. Várjuk Önöket március 21-én is.